Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Emeljük föl szívünket imádságban a mi úrunkhoz. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, és urunk, ez az éneklés arra tanít bennünket most, hogy figyeljünk oda jobban, és tanuljunk téged magasztalni, dicsérni énekkel, élettel, keresztény hittel. Köszönjük, urunk, hogy a te szereteted erre is vonatkozik, és nem kell nekünk szégyenkezni, talán most csetletbotlott a mi dicséretünk, hanem a te kegyelmed erre is vonatkozik. Kérünk téged, hogy ezen a bűnbánati alkalmon tedd élővé a te igédet, tisztíts meg előtte a mi szívünket, lelkünket, hogy mi bocsánatot nyerjünk nálad. Urunk, te vagy, aki ismersz bennünket, és tudod, hogy mely sok dologban vétkeztünk, szóban, tettben, gondolatban, mulasztásban, ellened, egymás ellen és önmagunk ellen. Könyörülj rajtunk, urunk. És könyörülj rajtunk abban is, hogy mi föl tudjuk emelni a tekintetünket a mi vétkeinkről, bűneinkről, mulasztásainkról, és rá tudjunk nézni. Könyörülj rajtunk abban, hogy amikor ilyen remek, nagyszerű, általad megáldott pillanatokat élünk át, hogy közösségbe, szorosabb közösségbe kerülhetünk veled és egymással is a bűnbánati istentiszteleteken, az úrvacsorai istentiszteleteken, akkor mi ezt vegyük a te ajándékaidnak, és úgy építsük a mi lelkünket, hogy növekedjék a mi hitünk is ezáltal. Kérünk téged, hogy te áld meg a te igédet, te áld meg a te szavadat, és add, urunk, hogy személyenként, egyen-egyenként és közösségként is legyen számunkra üzenet, hogy ezzel is közelebb jussunk hozzád, és jó tanítványaid, jó bizonságtevőid legyünk. Így légy velünk, urunk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket a te neved dicsőségére. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét alázatos szívvel és figyelmes lélekkel, úgy, ahogy a nyírva található a János evangéliumában, a 6. fejezetben, a 48-tól 51-ig terjedő versekben, eképpen. Én vagyok az élet kenyere, atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ugye szokás református egyházunkban, hogy az augusztus 20-ához közeli vasárnapokon úrvacsorás istentiszteletre nyúlunk össze, hálaadással az új kenyérért, Isten áldásaiért, és tulajdonképpen magyar nemzetünk is ért, nem, magyar nemzetünkért, ha szabad ezt mondani. Milyen érdekes az, hogy Isten a hétköznapokat sokszor megáldja ünnepnapokkal, amikor egy kicsit elcsendesedhetünk, ünnepelhetünk, közelebb kerülünk őhozzá, egymáshoz a közösségben, és valahogy megújulhatunk abban, amit ő mondani akar nekünk. Ugye hát először valamit a mindennapi kenyérről szólnék, ugye. Hát azt tudjuk, hogy milyen szükséglet a kenyér. Jézus maga is azt mondja, hogy az Úr imádságban, ugye, hogy a mindennapi kenyérért könyörögjünk az Úrhoz. Drága Hamar Pista bácsinak volt az a mondása, hogy micsoda csodálatos az Isten, hogy megadja a mindennapi kenyeret, és néha kalács is van, és még ritkábban mazsola is van a kalácsban. Ugye értjük ezt, hogy a legszükségesebb az emberi élethez ahhoz, hogy táplálkozzon. Mindenféle irányzat, mindenféle pszichológiai vizsgálódás mindig azt állapítja meg, hogy a szomjas, éhes ember nem tud odafigyelni másra. Volt egy nevelt fiunk, aki annyira ösztönvezérelt volt, hogy hiába tette félre egyik vagy másik mondjuk a süteményét, hogy később eszi meg. Amikor éhes volt, ő elvette és megette, és a világ legtermészetesebb módján mondta, hogy éhes voltam. Ha éhes vagyok, enni kell. Ugye értjük, hogy Isten nem akar bennünket úgy megváltoztatni, hogy ezt a szükségletünket mondjuk elfelejti. Jézus sokszor, sokféleképpen tanította az ő tanítványait, sokszor volt asztalközösségben az ő tanítványaival. Bizonyára tudják a testvérek, hogy a keleti embernek még ma is, amikor valakihez asztalhoz telepszik, igazán az az elismerése a másik embernek. Igazán az a befogadása a másik embernek. Jézus, mikor arról beszél, hogy valaki zörget éjfélkor a barátjánál, és kenyeret kér, ugye nem követ ad neki, nem kígyót ad neki, hanem kenyeret ad neki. És ugye nyilván mi megütközünk itt, hogy ki az, aki éjfélkor kenyérét csönget, vagy zörgetne, ugye hozzánk képzeljük ezt el ma, ugye a házmester rohanna egyből. De hogy ez egy nagyszerű dolog arra nézve, hogy a kenyér, a barátság, ezek valahogy összetartoznak az Isten országában. És Jézus nem vette ezt félváról, nem vette ezt úgy, hogy majd megtermelik maguknak valahogy a mindennapi betevőt, és fölhív bennünket arra, hogy gondoskodjunk a mindennapi kenyerünkről. Talán azt is tudják a testvérek, vagy néhányan tudjuk, ugye, hogy nagyon érdekes az úrimádság szövege. A mindennapi kenyér az a másnapra vonatkozó kenyér. A római katona az mindig megkapta este a fejadagját, amivel másnap a csatába ment, vagy bárhova. Tehát nagyon érdekes, hogy egy ilyen 24 órás ellátásról beszél, ugye, az Úr. És hát gondoljuk azt végig egy ilyen bűnbánati istentisztelet keretén belül, hogy mennyire bízunk mi az Úristenben, ezt értsük jól természetesen, amikor ugye nem a mindennapi kenyeret veszünk, hanem szeretjük, ha teli van a fagyasztó, szeretjük, ha mindenből van otthon tartalékja is, és nem tudom mi, és hogy valahol ez megváltozott. Az a mértékletesség, ami még az őseinkben benne volt, Jézus korában benne volt, az egyén életében, a családok életében, az valahol megváltozott. Szeretjük biztosítani legalább jó hosszú távra a mindennapi kenyerünket. Ugyanakkor a Biblia sokszor hangsúlyozza azt is, hogy a másik ember kenyere is legyen fontos számunkra. És ez talán még nehezebb próbatétel a 21. század emberének. Nagyon nehezen tudja a ma embere megosztani a javait. Értsük ezt is jól. Persze nyilván legyünk őszinték, bűnbánati istentiszteleten vagyunk. Ugye hányszor van az, hogy akit kedvelünk, aki felé pozitívak a gondolataink, azon esetleg jobban segítünk. De bizony vannak sokszor fönntartásaink, nem is ok nélkül egyébként hozzátenném. És ez nehéz, amikor úgy megpróbálunk a másik emberről gondoskodni. Hogyan segítsek az embereknek, hogy jól segítsek, ugye? A Ezékiel próféta mondja azt, hogy Kora népének, hogy a Samáriát ítéli meg abban, hogy kenyérbőségben voltak, de a nyomorultat és az elesettet nem segítették. Milyen érdekes, hogy ebben a mai mozgalmas, túlterhelt világunkban is vannak kontinensek, országok, amelyek dúskálnak, kiöntik a tejet a tengerparton, elégetik a búzát, stb. És nyilván nem vizsgálva ezeknek az okait, de mégiscsak ez egy pazarlás, miközben más országok esetleg éheznek. És ugye nyilván arra is figyelni kell, hogy a kenyérhez hozzátartozik, hogy minden, ami az ember alapszükséglete, gondoljunk csak a vízre. Nem tudom, olvasták-e a testvérek, hogy Indiában, ahol nem volt eső, most egy óriási víztároló kiszáradt, és hát majdnem háború van. Ha valaki látta a Mad Max című filmet, ugye ott elég érdekes dolgok történnek, nem is mondom, hogy túl építő ez a film, viszont nagyon megütköztető az, hogy ott a víz volt a kincs. És ugye ezt a ma ember nem tudja elképzelni, kinyitom a csapot, folyik a víz, kiszaladok valamiért, nem tudom én, ez az amaz. Tehát, hogy valahol Isten, amikor azt mondja, hogy a mindennapi kenyerem és mondjuk minden, ami szükséges a létfenntartásomhoz meglegyen, ugyanakkor azt is mondja, hogy törődjünk a másikével. Figyeljünk oda, mert hát ítélet alatt van, hogy a pazarló életet folytatunk. Mert Isten pont annyit akar adni nekünk, ami elég. Ez egy nagyon fontos fogalom a kenyérrel kapcsolatban is, hogy megtanuljuk mindenre azt mondani, hogy mi az, ami elég. Jó dolog az Isten félelem megelégedettséggel, mondja az ige. Hogy gondolunk erre, hogy ma, amikor már szinte divat panaszkodni, aki nem panaszkodik, az gyanússá válik. Ugye, észrevettük ezt? Ugye? Hogy azonnal, ha valahol összefutunk, akkor valami kis csontot találni kell, ami rágódhatunk és szíthatunk. Ha meleg van, az a bajunk, hogy itt viccelődtünk istentisztelet előtt, ha hideg van, az, ha nem tudom mi, ez a bajunk, ha így van, amaz a bajunk. És valahol az a szemlélet, amit az Isten az embernek ajándékozott, és meggyőződésem szerint még a bűneset után is megmaradtak ennek részelemei, hogy meglássam a pozitívat, a jót, meglássam azt, hogy ez tényleg ez elég, ez nekem jó. Ez pont annyi, amennyire szükségem van. Hogy ez a szemlélet kihalt belőlünk, és ez a semmi se jó, ugye. Az a szemlélet uralkodott el rajtunk. Teszelek tudni, hogy van ez az élelmiszerbanki dolog, és olykor viszek a gyermek otthonba, hogy hát tulajdonképpen most nem vagyok jogviszonyban a gyermek otthonnal, de mégiscsak lassan 30 éves kapcsolat köt oda. Beszélgettem az igazgatóval, Rozikával, és mondja, hogy évekkel ezelőtt az egyik kollega egy pékségbe dolgozott másodállásba, a pék ember adott ennek a 12 fős kis lakásotthonnak frissen sült zsemlét, lekváros bukták, mindent, és a gyerekek egy hétig bírták, megunták. Tetszenek tudni? Megunták, pedig ez egy változatos, tehát még az sem, hogy mindig túros buktát kellett tenni. És azt mondták, hogy hát legyen már valami más, ez nem jó. Unalmas a zsemle, unalmas a kifli, unalmas a croissant, nem tudom micsoda. És mennyire érdekes ez, hogy ilyenek vagyunk egy kicsit minnyájan. Isten arra akar bennünket tanítani, hogy tanuljunk meg a mindennapi kenyérnek örülni, a mindennapi kenyérért hálát adni, és tanuljunk meg gondot viselni más valakire is. Talán az, amikor az új kenyeret ünnepeljük egy kicsit, az Isten gondviselésének ajándékát elgondolkoztattató számunkra, hogy gondolunk erre. Ugye az élelmiszerbank is úgy jött létre, hogy rájöttek, hogy iszonyatos pénzeket kell fizetni az élelmiszer megsemmisítésért, ráadásul ez kidobott pénz, ez olyan, mintha valaki dobálná ki a pénzét az ablakon, és hogy ezt más embereknek még haszonnal lehet odaadni, és még élvezhető, és tényleg jó fogyasztású. Hát, ha minél több ilyen szemlélet lesz, és hogy megtanuljuk ezt. És hát nyilván azzal is szembe kell nézni, hogy a világon nincs semmi olyan dolog, amit ne próbálnának hamisítani. Gondoljunk nagymamáink kenyerére, és gondoljunk a mai fölfújt dolgokra. Hogy egy jó férfi mit vesz a feleségének, háztartási gépet, ezt tetszenek tudni, a férfi testvérek biztos így szokták szintén. Kenyérsütőt vettem nagyon-nagyon régen a feleségemnek. És hát csodálatos volt ez a gépezet, egy 60 dekás kenyeret sütött, amit mondjuk egy ilyen gyengébb testalkatú férfi simán megevett egy kis kolbásszal, mert olyan volt, mint a kalács, ilyen könnyű, nem tudom. Tehát nem volt 60 dekányi, pedig hát annyi volt, ugye értjük? De volt benne egy kis trükk. És akkor már is nyilván ezt kicsit bűnbánattal mondom, hogy hát most mi megettem egy kenyeret, hát nagy dolog. De az 60 deka kenyér volt. Volt erre szükségem? Kellett ennyi? De lépre csalt ez a, hogy mondjam, minőségbeli változás. Hát az első gondolatom az Jézus által mondottakból, hogy olyan Istenünk van, aki gondoskodik rólunk, és olyan Istenünk is van, aki meg akar bennünket tanítani arra, hogy elégedjünk meg azzal, ami van. Ugyanakkor ugye arról is szól, hogy a Jézus, hogy hogyan gondoskodott Isten Izrael népéről a pusztában. Nem tudom, hogy ebben a körben mondtam-e már, ugye az öcsém dolgozott arab országokban elég sokat, és egyszer arra vetemedett, hogy hoz nekem mannát. Ez egy ma is létező dolog, tessenek elképzelni. Tamariszkuszt megcsípi a levéltető, és ilyen, hát talán a hungarocellhez fénykép alapján, meg az öcsém elbeszélés alapján, mint a hungarocell golyócska, olyan édes nedv keletkezik. És hát az öcsém, mint jó tesó, ugye egy befőttes üvegbe ezt ott konyhakesztyűbe szedte le, és milyen jó lesz, nem tudom mi majd. Viszem a Bratyesznak, majd meglátja, mi a manna, mit ettek a zsidók, hogy az arabok is mondták, hogy ez az, amit a zsidók ettek a pusztába. És hát, ha emlékszünk az igére, hogy ott mi is van, hogy annyit kell gyűjteni, amit elfogyasztanak. És hát nem akarom itt az úrházába, de egy ilyen megpunnyadt, nagyon büdös, nem tudom, trutymó lett belőle, bocsánat. És mondja az öcsém, hogy nincs erre nézve valami a Bibliában, hát ez nem létezik. Hát mit csináltak? Mondtam, hogy az van benne, hogy egy nap, amit leszedsz, azt edd meg, annyit szedj, amit megeszel, mert máskülönben ez lesz vele, és mondja, hogy ez szörnyű, hogy ez négy évezreddel a pusztai vándorlás után is így van. De ugye értjük, hogy az élet törvényei 4000 év alatt sem változtak meg. Hogy mennyire nem véletlen, hogy Isten a zsidó népet is arra akarta tanítani, hogy hogyan éljen azzal, amiről gondoskodik, annyit tegyen, amennyire szüksége van. Egyébként megromlik és ki kell dobni. És mond még egy nagyon furcsát Jézus, azon kívül, hogy fölelveleti ezt az igét a kortársainak, azt mondja, hogy ezek mind meghaltak a pusztában. Hiába volt a manna, hiába volt a mennyei táplálék, ők bizony meghaltak. És azt mondja magáról, hogy én vagyok az élet kenyere. Micsoda csodálatos ígéret van mindnyájunk számára, még ha ez átvitt értelemben is vehető, hogy Isten gondoskodni akar a lelki szükségeinkről is, ugye. Hittanos gyerekek szokták ezt félreérteni, ugye, hogy most hogy van ez a Jézus vére megmos bennünket, meg aki nem eszi az én testemet. Tehát bonyolultabb igéket azért nem nagyon szoktunk gyerekeknek mondani, de hát nyilván ők érezték azt, hogy nem csak a testnek van szüksége, hanem a léleknek. És a mai embernek azt gondolom, itt Magyarországon és a világon bárhol, még a legszegényebb országokban is, elsőrenden nem fizikális szükségei miatt kell kínlódnia és minden nap küzdködnie, hanem azért, mert lelki éhsége van, és nem tudja betölteni a lelki szükségeit. Sokat foglalkoznak az egyházak jövőjével. Mi lesz a kereszténységgel? Meggyőződésem az, hogy az a gyülekezet, az az egyház fog fönnmaradni, amelyik az emberek alapszükségleteit, tehát mondjuk a mindennapi kenyér és a, az alapvető táplálékok, és a lelki szükségleteit képesek lesznek betölteni, mert nem lesz máson áldás, hiszen Jézus maga beszél arról, hogy ez az élet itt a Földön sok-sok áldást tartogat a számunkra, de aki ővele találkozik, annak tovább kell ennél néznie. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy itt a Földön van enni-innivalónk, jó vagy rosszabb lakásunk, jó vagy rosszabb kocsink, szép vagy csúnya gyermekünk, családtagjaink, egyebek, hanem ennél tovább kell nézni az embernek, és meg kell látnia, hogy Jézus Krisztus nem csak földi kenyér, hanem mennyei kenyér. Hogy a keresztény embernek, amikor arról gondolkozik, hogy hogyan is történik az ő élete, akkor figyelembe kell vennie, hogy már itt a Földön egy kicsit azért magasabbra kell emelnie a tekintetét. A kortársai ugye mikor hallják ezt az igét? Az 5000 megvendégelése után. Milyenek az emberek, igaz? Látunk valami nagy csodát, átélünk valami nagy megtapasztalást, jól lakik a hasunk, ugye? Vérkeringés kicsit átalakul, máshova fókuszál, és abban a percben, mikor kapnak egy tanítást, Jézus azt gondolja, hogy ezek az emberek megértik, hogy ő miről is beszél, mit jelent a mennyei kenyér, mit jelent az ő küldetése, mit jelent az, hogy ő miért jött erre a földre, abban a percben ezek az emberek furcsán néznek rá. Miről beszélsz? Mit akar itt? Ki áldoztatik, kiért, vagy miről van itt szó? És az embernek ez az alapvető hibája, ezért kell időnként bűnbánatot tartanunk, önvizsgálatot tartanunk Isten előtt, talán minősített alkalmakon, nem elég a magunk csendességébe végzett, magunkban elmondott imádság, esetleg a mulasztásainkért, vétkeinkért. Azért kell a közösségben is, még ha magunkban is végig gondolni ezt, azért kell a közösséggel közös úrvacsorán részt vennünk, hogy erősödjön a mi hitünk. Hogy komolyabban tudjuk venni mindazt, amit Jézus mond nekünk, és hogy átalakuljon az életünk. Van a családunknak egy ismerős baráti házaspárja, akik rendkívül egészségesen táplálkoznak. És hát most nyilván a kedves testvérek azért javarészt majdnem mindenki ismer, hát kicsit egyoldalú az izomzat fejlődése az én életemben is, és szeretek enni, Isten bocsásson meg, és nem tudom, és sokat beszélgetünk. És akkor ők elmondják, hogy mennyi időt fordítanak arra, hogy a mixeket elkészítsék, és nem tudom mi, és így, és beszerezzék, és a céklali, mert abban sokan nem tudom, és ez, és az. És kérdeztem, hogy mennyit szoktatok beszélgetni egymással? Hát nekik arra nincs idejük. Hát majdnem ilyen Besenyő Pista bácsi, hogy normális, hát hogy beszélgessek, amikor megyek a piacra, rohanok dolgozni, megiszom a miszket, és nem tudom mi, és nekem ez olyan morbidon vicces volt, tetszenek érteni? Hogy mit érez az ember, mit érez a házaspár, akkor, ha tényleg acéltestük lesz, mint a Terminátornak. De nem beszél a családjával, nem beszél a gyerekeivel. Kérdeztem, hogy mikor volt közös programotok? Hát szoktunk nézni filmeket. És mondom, megbeszélitek utána a gyerekekkel, hogy mondjuk nemrégiben volt ez a Csernobil sorozat, nem tudom, nézte valaki, és kérdeztem a szülőket, hogy ez egy nagyon jó film, én is láttam, hogy beszéltek-e róla, hogy mi volt ez, hogy ők már akkor felnőttek voltak szintén, mint én, hogy mit éltek át, hogy ők, hát nem, nincs arra idő. És nekem ez döbbent meg, ez a nagyon fontos figyelemfölhívás Jézus szavaiban, amikor arról beszél, hogy ő rá miért kell figyelni, miért jelentős az, hogy az ember életéért odaadja saját magát, hogy kibékülhet az ember Istennel, mert önmagunktól nem vagyunk képesek észrevenni a másikat. Itt hiába egészséges fizikálisan, orvos szempontból, táplálkozás szempontból az egész család, alig van közöttük kommunikáció. Ha nincsenek közös lelki élmények, ha nincsenek kirándulások, beszélgetések, akár még baklövések is, veszekedések, ugye értjük ezt, hogy mire mondom. Mert lefoglalja őket annak az idővel való annak az időnek a beosztása, amíg ők a testi egészségüket táplálják. És ott megvan az ideológia is, mert hogy azt mondják, hogy ha a testünk rendben van, ugye épp testben épp, hogy éle, vagy épp lélek, bocsánat, majdnem rosszul mondtam, épp testben épp lélek, és akkor majd kialakul. Akik itt vagyunk, különböző korosztályok is vagyunk, ugye vannak fiatalabbak, idősebbek. Hát gondoljunk csak az életünk, hogy ez a majd kialakul, hol vezetett, amikor mi voltunk így ezzel. Az élet nem olyan, hogy mi a sorsunkban egy ilyen statiszta szerepet játszunk, aki éppen fölvillan. A mi életünknek mi vagyunk a főszereplői. Mi tudjuk jobbá tenni, vagy kevésbé jobbá. És hát Istennek az a nagy ajándéka Jézusban, hogy nem elégszik meg, hogy elvegetáljunk a fizikális lét határán, aztán majd lesz valahogy, majd kialakul, hanem azt akarja, hogy az ember teljes életet éljen. Ugye sokszor nehéz azt megérteni, hogy mondjuk azt, hogy mint majd az áldásban is halljuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, de hogy a világnak én is részese vagyok. Ennek az áldozatnak én is a megajándékozottja vagyok. És ennek az a jelentősége, hogy nem kell megjátszanom magam, nem kell eljátszanom magam arra nézve, hogy én tökéletes vagyok. Hát most nézzünk magunk körül szét, hogy az emberek hogyan élnek tényleg. És ez szörnyű, a technika, a modernség, az nem eredményezte azt, hogy több időnk van egymásra. Én a múltkor egyszer számoltam, így már készülve a tanévre, hogy mondjuk amikor szolgálok, és mondjuk sok szolgálat van, a múlt héten például 5 volt, hogy az mennyi időmet vett igénybe. Még egy 24 órának a nappal részét sem teszi ki a szolgálat meg. Hát a készüléssel talán egy kicsit több, de mondjuk 12 óra. Hát az mi egy hétből, tessenek belegondolni. És hogy Istenre mennyi időt áldozunk, mennyit figyelünk oda arra, hogy a lelki egészségünk, hogy a legfontosabb kapcsolatunk jól működjön. Mert a tápláláshoz az is hozzátartozik, hogy időnként valamit nem ehetünk, ugye? És amikor ugye a bűneink kerülnek terítékre, vagy a mulasztásaink, amit annyira nem szeretünk, vagy vétkeztünk Isten ellen, vagy valami mulasztásunk van, stb., akkor ugye azt nem annyira szeretjük. Azt szeretjük, ha olyan pozitív igéket kapunk, ugye, akkor húzzuk az igét. A Dömösi körben volt egy ilyen vicces dolog, hogy 3 karácsonykor azt az igét kaptam, Jakab leveléből, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és mindenkinek át gazdagon. És szegény Kozák Csaba mondta, hogy hát komolyan következőben kiveszi ezt az igét, mert ez rossz. Mondta, dehogy rossz. Hát ez egy nagyon bátorító ige. Hát kétségkívül az a része, hogy akinek nincs bölcsessége. De ugye értjük, hogy mit akarok ezzel mondani. Hogy jó lenne, ami Urunk Jézus Krisztus, jó lenne, ami Atyánk, Istenünk, amikor csak pátyolgatna bennünket, és tutulgatna, hogy egy bikini számba halljuk, ugye? Tehát, hogy mindig csak ilyen elkényeztetett gyerekek lennénk. És a lelki táplálásnak része az, hogy figyelmeztetést is kapunk. A lelki táplálásnak része az, hogy Isten tanítani akar bennünket, hogy ránk is vonatkozik az, hogy kellett Krisztus áldozata, hogy kibéküljünk Istennel, a másik emberrel és önmagunkkal. A saját erőnkből ezt nem tudtuk volna elérni. Hogy Jézus Krisztus áldozata által örök életet is nyertünk, de ez nem egy távoli bizonytalan valami, és addig majd lesz valahogy, éljük úgy az életünket, ahogy. Tetszenek tudni talán, hogy Marike hazájában a hollandoknál rendkívül sokféle református van, ilyen szigorú, nagyon szigorú, még szigorú, legesleg szigorú, nem tudom milyen szigorú. Egy dologban nagyon megegyeznek, azt mondják, hogy mivel ki vannak választva, református öntudat, teljesen mindegy, hogy élnek. És itt jön a tévedés. Az isteni kiválasztás az nem arra vonatkozik, hogy amikor én találkozom Istennel, attól kezdve, oké, megvan az útlevelem, utazom, kit érdekel, hogy addig mi történik. Hát a Biblia világosan beszél arról. Jézus világosan beszél arról a tanítványainak, Pál apostol ír a leveleiben, és a többi apostol is ír erről, hogy amikor mi találkozunk az Istennel, akkor mi felelősséget is kapunk a mi életünkre nézve. Elindulunk a megszentelődés útján, ahogy a KT-ban ezt olvashatjuk. És ez nyilván a haladás mértéke nem verseny, nem olimpiai kvalifikáció, de megváltozik az életünk. Pál apostol olyan drasztikus dolgot mond, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy ezt nagyon nehéz megérteni igazándiból, de hogy az egész lényem, az egész személyiségem Krisztus uralma alá kerül. És nem javulok meg 100%-ban, nem leszek tökéletes, nem leszek olyan, mint egy 21. századi Krisztus. Ugyanúgy mindnyájunknak megmarad a személyisége, megmaradnak a hibáink, az óemberünk, stb. De hogy Krisztus által kézbe vett emberek leszünk. És ahogyan mi hűséggel ragaszkodunk az Istenhez, ahogyan mi vesszük a lelki táplálékot is Istentől, hálát adunk érte, tusakodunk érte, olykor talán még böjtölünk is érte, hogy Isten mutasson utat, úgy fog bennünk kiábrázolódni a Krisztus. Nem nagyon szeretjük, ugye ma ezt sokan mondják, hogy az a baj a keresztényekkel, hogy olyan mindent lehet velük csinálni, mert olyan alázatos. Hát ez nem igaz. Az emberek fejében él az, hogy egy keresztény embernek mindenre igent kell mondani. Ugye gondoljunk csak egy nagyon drasztikus példa, hogy az önvédelem kérdése. A Calvin tetszik tudni, hogy honnan vezeti le az önvédelmet? Onnan, amikor Péter kardot ránt, és levágja Málkusnak, a templomszolgának a fülét. És milyen érdekes, hogy Jézus nem arról beszél, hogy ez helyes lenne, ugyanakkor Calvin abból indul ki, hogy vajon engedelmeskedem az Istennek, ha hagyom, hogy a családom, vagy nem védem meg a családomat. Nem tudom, tetszenek érteni, hogy hogy igenis egy keresztény embernek is vannak olyan jogosítványai, felhatalmazásai, amikkel mondjuk lehet határozottabb, talán ez a legjobb szó. Lehet határozottabb, és nem igaz. A világ szeretné azt elhitetni, hogy a keresztények ilyen, nekik az a dolguk, hogy adakozzanak, legyenek jól, működtessenek kórházakat, iskolákat, neveljék szép, jó dolgokra a gyerekeket a hittanórákon. Hát meg otthon szülők azt mondjuk, hogy nincs is Isten, meg ez hülyeség. Hát ez már kérem, nem a hitenoktató felelőssége. Távol legyen. Jézus Krisztus azt akarja, hogy minden területén az életünknek ábrázolódjon ki az ő személyisége, és ezzel tudjunk szolgálni mások felé. Ugye nagyon nehéz megtalálni azt, amikor én benne vagyok egy közösségben, hogy mit jelent, ugye, ha valaki ezen a felén van ennek az ambónak, ugye ez mindig általában bűnbánat, szolgálat, még több szolgálat, ezekről szoktunk beszélni, ugye? De hát nyilván nem azért ismételgetjük ezt, mert nincs más témánk, hanem hogy valahol az ember, mikor találkozik Jézussal, elindul egy úton. Egy úton többféleképpen lehet haladni, le van, aki kicsit nagyobb tempóban halad, van, aki lassabban. Calvin például azt mondja, hogy egy arasznyi az nem egy nagy távolság. Lehetetlen, hogy valaki az élete során egy arasznyit ne haladjon Jézus Krisztushoz. Ez pont azt jelzi, hogy nem versenyfutás, hogy ki mennyire megy közel Krisztushoz. De kötelességünk táplálkozni az ő lelki kenyerével, kötelességünk haladni az ő útján, és kötelességünk az, hogy továbbadjuk. Sokan megelégednek azzal, hogy megismerik Jézust, talán kicsit megkönnyebbülnek lelkileg, letesznek a keresztényhez ezt, azt, amaz, ki nagyobb, ki kisebb kőhalmot, nehézséget leteszi, ismerjük Jézust, tudom az ő tanítását, és ezt köszönöm, elég. Nehogy azt higgyük, hogy csak a kisegyházakra vonatkozik az, hogy missziót kell folytatni, vagy bizonyságot kell tenni. Hát nézzünk körül, hát az emberek azt se tudják, hogy mit csináljanak, keresgélnek, mindenki jót akar. Néhány évvel ezelőtt az összes saját gyerekünk lejött velünk Cserkeszülőbe. Hát elég vidáman éreztük magunkat ott a medencébe, és hát röhögtünk, fröcsköltünk, nem tudom mi. És oda jött hozzám egy ilyen, hát talán idősebb, de mégis ilyen őszhajú úriember, és mondta, hogy azt gondolta, hogy egy ilyen fehérhajú embernek több esze van. Hát mondom, ezzel már én is gondolkoztam, hogy lehet, hogy több kéne, hogy mire tetszik gondolni így konkrétan. Hát, hogy itt felnőtt izékkel itt röhögcsélünk, meg fröcskölődünk, ez egy strand. Hát mondom, ne haragudjon, tehát ha ezt mondjuk egy játszótéren csinálnám, lehet, hogy furcsán, de ez egy strand, és mondom, hogy hát, hogy ez akkor se járja, mert hogy nem. És annyira kiakadtam ezen, hogy vajon mi a motiváció ennek az atyafinak, hogy elmegy a strandra, hogy belekössön emberekbe, más szórakozását megítélje, vagy stb. És már hogy kezdtem én is mondom, hogy hát milyen emberek vannak, ez nem igaz, hogy nincs jobb dolga, vagy lehet, hogy valami nagy csapás érte, és meg van keseredve. Aztán jött egy másik ember, aki így mellettünk ült a családjával, és mondja, hogy áruljam el a titkot, hát az meg még viccesebb volt, hogy mire gondol, ugye? És mondja, hogy a felnőtt gyerekeket hogy bírtuk rá, hogy eljöjjenek velünk. Ugye látja, hogy nincs köztünk kiskorú, hát tévedett, mert Eszter még akkor 16 éves volt, tehát volt köztünk kiskorú, de hogy mivel bírtam rá őket, hogy a felnőtt gyerekek együtt nyaraljanak. Hát mondtam, hogy ilyen a családunk, tehát hogy összetartunk, ezt tulajdonképpen ők kérték, én is csodálkoztam egy kicsit, de hát a családunk ilyen, szeretünk egymás társaságában lenni. Tehát hogy ez a két kis apró példából éltjük, ugye, hogy sokszor nem nagy megkötözöttségeken, problémákon múlik az emberi élet boldogsága. De hát megint csak arról van szó, amit az elején is mondtam, hogy ha Jézussal élek, akkor tudok örülni az én fiamnak, gyerekemnek, akkor is, ha lefröcsköl a strandon, akkor is, hogyha nem tudom, mi történik, mert az Isten ajándéka számomra az, hogy együtt, közösségben vagyok velük. Mondjuk egy strand keretein belül. Mert ugye az ember, ha magányos, nincs embere, ahogy olvassuk a Betesda taván levőnél, akkor valóban nagy a veszély annak, hogy megkeseredik, és aztán jönnek a kérdések, hogyha volna Isten, ha Jézus valóban szeretne, akkor ezek nem történnének. Jézus nem azért adta az ő életét miértünk, és nem azért támad föl, hogy mi megkeseredjünk. Ő közösséget akar velünk építeni, és ezt a közösséget mi az önmagunk megtisztításával, tisztogatásával nem tudjuk elérni. Ugye ezek az alkalmak csak gyenge kísérletek arra, hogy amikor az úrvacsorai közösségre készülünk, akkor mi tényleg megálljunk, és letegyük oda a kereszt alá mindazt, amit teherként cipelünk, és aztán átéljük azt a Úr Jézus Krisztussal való közösséget és a testvérekkel való közösséget, amitől az a jó reménység szerint erősítést kapunk, megerősítést kapunk. megerősödik bennünk az a reménység, ugye, hogy nem hiába való a mi földi pályafutásunk, hanem nekünk el van készítve a menny kapujába a mi koszorunk, ami Jézus Krisztus áldozatának a jutalma, ha úgy tetszik, és hogy nekünk azt kell tenni, hogy amire a mi erőnk, képességünk, körülményeink indítanak, azt meg tudjuk tenni, hogy tudjuk hirdetni Jézus evangéliumát. Mert hát bizony a közösség ugye szolgálattal is jár, és növekedéssel is jár. És nem tudom, hallottunk-e Müller Györgyről, a Bristolba alapított árvaházat a 19. században. Nagyon érdekesen indult az élete. Indiába akart menni misszionáriusnak. Milyen érdekes, hogy sok-sok misszionárius mást képzelt el, és hát gyapjúzott, mint Gedeon, csak 19. századi formában. Veszek egy sorsegyet, ha nyerek, akkor ez a jel, hogy el kell mennem Indiába. És nyert egy néhány száz fontot, ami nem volt azért kis összeg, és hát ahogy ott számolta, hogy na akkor hogy induljak, mikor induljak, és majd Indiába, én ezt fogom csinálni, és azt fogom csinálni, meglátta ott a kikötőbe az utca gyerekeket, hogy hogy veszekednek egy száraz kenyérért, ami ott volt előttük, ugye, és hát meggondolta a dolgot. És aztán az árvaházában tényleg úgy volt, hogy reggel elkérte a mindennapi kenyeret, és délután kapott egy adományt mondjuk valamelyik békről a városba, lévek, és ajánlom mindenkinek jó szívvel az ő életét, hogy olvassák el a testvérek, mert ő tényleg hitből minden egyes napon az Úr Jézus Krisztusnak könyörgött, hogy meglegyen a fizikális táplálék és az ő árvaházának. És milyen érdekes, hogy a jel, amit ő maga kért, mégis azt gondolta, hogy ez mégse az Isten jele, hanem másfelé indult el, mert nagyon jó közössége volt Jézus Krisztussal, még akkor is, ha sorsegytől várta az ő jelzését, vagy szabadult adását, hogy mit legyen az ő szolgálata. Hát ma itt ezen az Isten tiszteleten úgy vizsgáljuk meg magunkat az Úr előtt, hogy mennyire vesszük az ő fizikális és lelki áldásait, amelyeket ad nekünk, mennyire vagyunk közösségbe vele, és mennyire akarunk az ő útján járni. Persze nyilván, ha véletlenül arra jutnunk, hogy nekünk erre nincs erőnk, nincs képességünk, akkor nagyon erőt nekünk az az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így legyen mindnyájunk életében. Amen. Imádkozzunk a mi Urunkhoz. Mindenható Úrunk, köszönjük neked, hogy te gondviselő jó atyánk vagy, és ebben a gondviselésben benne van a mi fizikális szükségeinknek a betöltése, ebben benne van az, hogy te gondoskodsz rólunk, Urunk, hogy van élelmünk, van ruhánk, van hol laknunk, van közösségi terünk, ahol összejöhetünk, hogy téged megismerjünk, magasztaljunk és dicsőítsünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te gondviselő figyelmed mindenre kiterjed. Mi még nem is tudjuk, hogy mire van szükségünk, és nálad ez már el van készítve. Kérünk téged, hogy adj nekünk még több hálát ezekért a mi szívünkbe, adj nekünk még több könyörgést másokért, Urunk, adj nekünk figyelmet, hogy észrevegyük a másik ember szükségét, adj nekünk megelégedettséget, hogy tudjuk azt mondani, hogy ez elég nekünk. És adorunk, hogy mi meg tudjuk vallani hitvallással, hogy elég nékünk a te kegyelmed, és minden másnak azon túl van fontosságban. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk. Kérünk, Urunk, azért is, hogy erősítsd egyen-egyenként és közösségként is, hogy veled erősebb legyen a kapcsolatunk, hogy jobban ragaszkodjunk hozzád, hogy mi a hétköznapokban is meg tudjuk élni a mi református kereszténységünket, hogy tudjunk erősödni a hitben. És Urunk, ne olyanok legyünk mi, akik csak szavakban tudnak bizonyságot tenni, hanem addurunk, hogy a mi életünk cselekedeteiben is meglátszódjon az, hogy hozzád tartozunk, hogy rólad tegyen bizonyságot a mi szavunk, a mi viselkedésünk, a mi cselekedeteink, a mi jó indulatunk, a mi szeretetünk. Könyörülj ebben rajtunk, Urunk, mert kiki a maga helyén, maga környezetében látja a szükségben levőket, és én megvallom neked, Urunk, őszintén, mindnyájunk nevében, hogy sokszor nehéz lépni, nehéz eldönteni, hogy mit tegyünk, hogyan segítsünk, hogyan lépjünk a másik ember felé. Sokszor vagyunk bizonytalanok, és nem tudjuk, hogy mi is lenne a helyes. Adj ebben nekünk megerősítést, tanácsot, bölcsességet, hogy hogyan legyen ez. Kérlek téged, Urunk, hogy így légy velünk, áld meg a mi urvasorai közösségünket is, Urunk, adj nekünk nyitott, tiszta szívet, hogy halljuk a te igédet, és valóban igazi közösségben legyünk veled és egymással is itt Szolnokon, ebben a református gyülekezetben. Kérünk, Urunk, betegeinkért, gyászolóinkért, szükségben levőinkért, hogy Te légy gyógyítójuk, vigasztalójuk és gondviselőjük. Áld meg, Urunk, a mi egyházunkat, a Te népedet ebben a városban, ebben az országban. Különösen kérünk országunkért, Urunk, vezetőinkért, hogy ezekben a nehéz külső körülményekben is mindenkinek Te adj bölcsességet, mértékletességet és hozzád való hűséget. Így légy velünk, Urunk, és áld meg a nyár hátralevő részét, akinek még pihenése van, pihenéssel, akinek már munkálkodása van, áld meg munkáját, és légy velünk, Urunk, hogy az új tanévre készülve, akár nagyszülőként, szülőként, pedagógusként, mi Téged tudjunk fölmutatni és magasztalni, dicsőíteni minden napon. Így légy velünk, és legyen a Te áldásod rajtunk. A Te Szent Fiad áldozatáért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Egy percben mondjuk el a saját kérésünket magunkban az Úrnak. Amen. Végezetül fennállva az Úrtól tanult imádsággal fejezzük be. Akinek egészségügyi állapota úgy kívánja testére, csak nyugodtan üve maradni, erre legyünk szabadok, jó? Tehát, ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ne bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.